Köszöntöm a hallgatókat! 6 hónapi mély repülés után emelkedett az építőipari termelés volumene, legalábbis a KSH pénteki adatai szerint 3,4%-kal nőtt júliusban a termelés. A következő percekben több más mellett megkérdezem az EVOSZ elnökét arról is, hogy vége-e már a szűk esztendőnek, vagy a neheze még csak most következik. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És itt van velünk a vonalban Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A KSH számai szerint, vagy legalábbis ha az ember elsőre ránéz, akkor azt mondja, hogy hú, jó hírek jönnek az építőipar házatájáról, hiszen 6 hónapi csökkenés után most 3,4%-kal nőtt júliusban a termelés volumene az építőiparban. Akkor most örülünk?
A KSH mindig talál olyan százalékos mutatót, ami elé pozitív jelzőt tud tenni. Az építőiparban abszolút nincsen örömre okot adó helyzet. A legfontosabb mutatószámok a KSH jelentéséből is a következők, hogy jelenleg 5,3%-kal kisebb az építőipar termelése az év első 7 hónapjába a múlt évvel összehasonlítva, 7%-kal csökkent az újonnan kötött szerződések volumene, összességében 25%-kal kisebb a rendelésállományunk, mint egy évvel ezelőtt volt, és a nagyon-nagyon nehéz helyzetbe levő mélyépítési ágazatnak út, vasútépítés, infrastruktúraépítés 40%-kal kisebb a rendelésállománya, mint a múlt év hasonló időszakában volt. Ezek a számok azt mutatják, hogy az építőipar nehéz helyzetben van, és 2024-es év még nehezebb lesz.
Annak, hogy a mélyépítési ágazat ilyen nehéz helyzetbe került, egyértelműen az az oka, hogy az állami és önkormányzati beruházások gyakorlatilag megálltak?
Igen. Valójában utat, vasutat, nagy közmépítéseket közösségi megrendelők szoktak kérni, tehát az állam vagy a nagy önkormányzatok, és 2500 milliárdnyi ilyen állami beruházás van későbbre halasztva. Például érdekességképpen mondom, hogy víziközmű építésére vonatkozóan, tehát vízhálózattal kapcsolatosan tervezési, kivitelezési, ajánlatkérés, közbeszerzési eljárás ebben az évben egyáltalán nem volt.
Ez egyébként a korábbi évekhez képest mit jelent? Tehát egy átlagos évben ilyen jellegű beruházás azért gondolom mindig szokott lenni, vagy ez mindig változó?
Konkrétan ez most azt jelenti, hogy 2022-ben az építési beruházási célú közbeszerzések értékéhez képest ebben az évben annak mindössze 20%-nyi állami önkormányzati megrendelés volt, amire a kivitelezők le tudtak szerződni, és 40%-kal most kisebb is ezek miatt a mélyépítési ágazatnak a rendelésállománya.
A lakásépítés, meg az egyéb építmények építése az hogy változott, vagy mennyire súlyosott a helyzet, vagy most már ott alacsony szinten, de normalizálódott, és ha kisebb volumenben is, de újra megmozdultak akár a családi házatépítők, vagy akár a társasházépítők?
Az épületépítésnél az év első 7 hónapjában összességében azt mondhatjuk, hogy összehasonlítható árakon a múlt évvel összehasonlítva stagnálás van, viszont itt is a rendelésállomány folyamatosan csökken. Az építésügy összes tevékenységén belül a lakásügy egyébként egy 20%-os nagyságrendet jelent, tehát hogyha felújítunk vagy újat építünk. A lakásstatisztikát, hogyha figyelgetjük, akkor durván 35%-kal csökkent a jogerős építési engedélyek és bejelentések nagyságrendje a múlt évvel összehasonlítva, és az év első 6 hónapjáról vannak egyelőre adatok, 20%-kal kevesebb új lakóingatlan készült el, mint tavaly. Tavaly egész évben egyébként 20.600 új lakást építettünk, erre az évre az EVOSZ valahol 16-17.000 új lakás számot vár.
És ebben a szegmensben hogy alakult a megrendelések száma? Ebben van-e pozitív változás?
Sajnos nincsen pozitív változás. A lakosság kivár, több oknál fogva is. Egyrészt az eddigi lakásépítési célú megtakarítása ugye nem elegendő a mostani árak mellett, tehát mindenképp hitellel kellene, hogy kiegészítse a saját megtakarítását, és bizony addig, amíg 5-6% körüli lakáscélú hitelek a kereskedelmi bankoknál nem jelennek meg, hát nem igazán van olyan állampolgár, aki kétszámjegyű hitelkamatok mellett ugye hitelt fölvenne, tehát a kivárásnak ez az egyik oka. A másik az, hogy figyeli a lakosság, hogy a forint hogyan alakul, hiszen a forint erősödése kellene ahhoz, hogy a nagyértékű importbeszerzéseknek az ára némiképp csökkenjen, és a lakosság amiatt is kivár, hogy kicsit hozzászoktunk a szó nemes értelmébe, hogy legalább energiamegtakarítást célzó felújításokhoz állami programok, támogatási programok vannak, és az ilyen jellegű programokra is vár az átlagember.
Egyébként az uniós források elmaradása is rányomja a bélyegét ezekre a számokra, vagy kifejezetten csak a lakosság várakozása látszik?
Az uniós források elmaradása az mindenre rányomja a bélyegét, tehát ugye egyrészt rányomja a bélyegét arra, hogy az állam és az önkormányzatok durván 2500 milliárdnyi munkát elhalasztanak, hiszen az ő beruházások mögött nagy értékben uniós források vannak, és rányomja a bélyegét a lakossági magatartásra is, mert például az előbb említett energiamegtakarítást célzó pályázatok, támogatási konstrukciók korábban jelentős mértékben uniós forrásból is finanszírozottak, és ez most ugye nincsen.
A CSOK bejelentett változása, illetve hogy Budapesten az év végével megszűnik a CSOK, amit helyette terveznek, az meg még nem körvonalazódik. Ez az ingatlanosok szerint megmozgatta egy kicsit az éppen lakásvásárlás határán, vagy döntés határon lévő embereket, és megbojdult a piac. Ezt az építőipar nem tudja lereagálni, itt évekig tart egy döntés, tehát önök nem is érzik ezt a hirtelen megnövekedett igényt.
Hirtelen megnövekedett csokkos keresletről, vagy falusi csokkos keresletről nem igazán tudnék beszélni. Egy tény, hogy az utóbbi 4-5 évben úgy nagyjából minden negyedik újépítésű lakás esetében otthonteremtési támogatások valamelyike megjelent, illetve a felújításoknál pedig minden hatodik felújítás esetében egyfajta felújítási támogatás is megjelent a finanszírozásnál. Nyilvánvalóan, hogy ez hát egyelőre hadilábon áll, tehát nem tudjuk, hogy 2024. január 1-től ezek a dolgok hogyan fognak működni.
Egyébként az, hogy a falusi csokban emelték az összeget, attól várnak némi élénkülést, vagy ez csak arra lesz elég, hogy alsó hangon az áremelkedéseket ellensúlyozza?
A vidéki kistelepüléseknél az újépítésű lakások számát, vagy a felújításoknak a számát nem hiszem, hogy ez nagymértékben pozitív irányba tudná befolyásolni. Elsősorban én is úgy gondolom, ahogy a kérdésben megfogalmazódott, hogy a megnövekedett árak kifizetésénél, termékek kifizetésénél jelent ez nagyon sokat. Mellesleg lehet azt látni, hogy a falusi csok azért jól működik, mert hogyha az első fél évben az idén átadott újépítésű lakásokat figyeljük, csak a kis települések voltak azok, ahol szinten maradt, vagy némiképp növekedett a használatba adott újépítésű lakásoknak a száma. Minden egyéb település típusban, tehát kisvárosnál, megyei városnál, vagy a fővárosban ezek a számok erőteljes csökkenést mutatnak.
De és akkor térjünk vissza a mélyépítéshez, az építőipar jelenleg legrosszabb helyzetben lévő ágazatához. Múlt héten megalakult az EVOSZ mélyépítési tagozata. Ennek az ágazat rossz helyzetéhez van köze, tehát azért alakult most meg, hogy egymásnak vetett háttal jobban tudják képviselni az itteni vállalkozókat, vagy egyszerűen csak ez már megérett és most alakult így?
Mind a kettő állítás igaz, tehát nagyon régóta tervezzük, hogy a mélyépítési ágazatnak is egy külön tagozata legyen az EVOSZ-ba. Most számosságában is nagyon sok nagyértékű munkákat elvégző vállalkozás lépett be ebből a vállalkozói körből, és ők is érzékelik az összefogásnak a nagyobb szükségességét ilyen nehéz időszakban. Tehát a cégek közötti együttműködésben is van hatékonysági tartalék, másrészt pedig olyan sajátos problémái vannak a útvasút mélyépítésében, építés, infrastruktúra építéssel foglalkozó cégeknek, amit külön kell értékelni, tárgyalni a súlyponti problémáikra, az ágazat egészéhez képest eltérő megoldási javaslatokat adni adott esetben.
Lehet ezt konkretizálni? Tehát miben tud igazán az EVOSZ segíteni ezeknek a vállalkozásoknak, hiszen utat, azt, ahogy ön is elmondta, leginkább a közbeszerzésekből szoktak építeni, vagy különböző hálózatokat felújítani, ezt is önkormányzatok, esetleg víziközműtársulások szoktak megrendelni, de hogy itt aztán tényleg a döntéshozókon van a hangsúly, vagy egyébként az ő befolyásolásuk az egy fontos történet az EVOSZ működésében?
Nyilvánvalóan az EVOSZ nem pénzt tud nekik szerezni, hanem testtel szabottabb szabályozást tud szerezni, amikor arról szól a föltett kérdés, hogy milyen építési termékekből, alapanyagokból kell egy autópályát, egy vasútvonalat megépíteni, az inkább testre szabottabb legyen, hogyha képzési problémák vannak, akkor egyértelműen be kell mutatni, hogy bizony vasútépítő, szakmunkás, mérnökképzés, vagy vízvezeték szereléshez értő, vízhálózat karbantartásához értő mesterek mennyire vannak, vagy nincsenek. Hogyha ők egy ilyen jellegű duális képzésben részt akarnak venni, akkor nyilván ennek vannak sajátosságai. Külön be kell tudni mutatni, hogy nagy értékű beruházásokat hajtottak végre ezek a cégek, mert hiszen nagyon eszközigényesek, és az, hogy mérhetetlenül, tehát az ágazathoz képest is mérhetetlenül lecsökkent a munkavállalási lehetőségük, ez milyen gép kihasználatlanságot eredményez, és a több milliárdos gépeket utána értékcsökkenést, a különböző költségeket akkor is el kell számolni, hogyha ugye ezek a gépek nem mennek, vagy hogy a hídépítő cégre egy országnak mindig van szüksége, és ha abszolút nincs neki munkája, akkor kritikus helyzetek tudnak kialakulni. Vannak olyan sajátosságai ennek a szakmának, akár a képzés területén, akár az együttműködés területén, akár a létesítmények megvalósítását szolgáló műszaki szabályozások területén, amit föl kell térképezni, a súlyponti problémákat ők tudják megfogalmazni, és a megoldási javaslatokat is, és gyakorlatilag így erősítik az érdekképviseleti munkát a szövetségen, az EVOSZ-on belül.
Egyébként a mélyépítési ágon belül vannak jól elkülöníthető alágak, vagy pedig itt aztán mindenki mindennel foglalkozik, vagy valóban az autópályát más építi, mint a hidat, és az alagutat is más építi, mint az autópályát.
Igen, tehát a mélyépítési alágazaton belül is vannak szakmacsoportok, és igen, ezeket a létesítménytípusokat jellemzően főtevékenységképpen más-más vállalkozók kivitelezik, tehát így ennek a tagozatnak is van útépítési munkacsoportja, vasútépítési munkacsoportja, hídépítési munkacsoportja, közműépítési munkacsoportja, és zöld felület építésével fő tevékenységként foglalkozó vállalkozók is.
Ezek közül, a különböző szakmacsoportok közül melyek azok, amelyek most talán egy kicsit könnyebb helyzetben vannak? Mert gondolom, hogy nem mindenkinek egyformán rossz a helyzete.
Az ágazat egészéhez képest egyelőre jobb helyzetben vannak a szakipari, szerelőipari vállalkozások, a villanyszereléssel, épületgépészettel, klímakérdésekkel foglalkozó cégek, és ez egyszerűen abból adódik, ahogy van maga az építési folyamat is. Tehát az egy, másfél-két évvel ezelőtt kötött szerződések kivitelezésénél a létesítmények ugye ott tartanak, hogy ezek a befejező munkák vannak még hátra, és bizony ezeknek a szakcégeknek az év végéig lényegesen több munkája van még, mint a építőmesteri munkákkal foglalkozóknak, vagy éppen a előbb említett egyéb cégeknek.
Az imént már ejtett szót a szakképzés fontosságáról, viszont ha nincs megrendelés, akkor mi lesz az itt dolgozókkal? Ugye az építőipari vállalkozók az elmúlt években, akár évtizedben arról számoltak be, hogy egyre nehezebb munkatársat találni, egyre nehezebb jó munkatársat találni, ugye extrém helyzetekben, amikor nagyon pörgött az ingatlan, akkoriban az új építésekről ebédszünetben csalták el a vállalkozók a munkatársakat. Most viszont rengeteg munkanélkülire lehet számítani, legalábbis abból, amit elmondott, semmi jó nem következik. Mit lehet kezdeni ezzel a tömeggel? Hagyni kell őket szétszéledni, mert ugye aztán meg, ha reményeik szerint beindul az építőipar, akkor meg lehet, hogy nem lesznek szakemberek.
A szakmunkásokat és a mérnököket a vállalkozások jellemzően mindenképp szeretnék megtartani. Ennek érdekében különböző átszervezéseket is csinálnak a cégeknél. Másrészt képzési programokat indítanak, ahol a kevesebb munka mellett a felnőtt képzés keretébe próbálják beiskolázni a kollégákat. Harmadsorban próbálnak országon kívül munkát vállalni, és a legjobb szakmunkásokat és a mérnököket külföldi munkavállalással is foglalkoztatni ilyen nehéz időszakban. Kétségtelen, hogyha egy vállalkozásnak 15-20%-kal kevesebb munkája van, akkor nagy kérdés, hogy mennyi a tartaléka, és ha a tartalék kimerül, akkor kerül nagyon nehéz helyzetben egy cég. Ma Magyarországon az építőipari vállalkozások tartaléka átlagosan egy évre elegendő. Minél kisebb egy vállalkozás, annál kevesebb időre. A közepes és nagy vállalkozásoknak, a sikeres hazai tulajdonú cégeknek körülbelül 2,5-3 évre elegendő tartaléka van, hogy a szakmunkást és a mérnököt megtartsa kevesebb munka mellett is. A külföldi tulajdonú nálunk régóta itt lévő sikeres cégeknek pedig 4 évre is elegendő tartaléka van, hogy a szakmunkást és a mérnököt megtartsa.
Egyébként amikor külföldi munkát vállal egy magyar vállalkozó, akkor esetleg nem kell félni attól, hogyha kiviszi külföldre a munkatársakat, akkor ott akár ott helyben az illető talál talán kedvezőbbnek tűnő munkát, vagy egyébként amikor külföldre mennek, akkor ott is a külföldi bérszínvonal szerint keresnek a munkatársak.
A munkaadó és a munkavállaló között a tartós kiküldetési időszakra egy külön kiküldetési megállapodás szerződés köttetik, ahol kötelezettséget vállal a munkavállaló is a teljesítésre és a cégnél való maradásra. Természetesen mindig vannak olyan szituációk, hogy ennek ellenére fittyet hánynak a megállapodásokra, de valójában ez nem jellemző, hiszen a külföldi munkán, akár Németországban is ugyanazt a bérezést meg kell, hogy kapja a kollega, ami Németországban, a mi szakmánkban az átlagkeresetet jelenti.
Igen, és mi a helyzet akkor, ha véget ér ez a kiküldetés? Mert akkor viszont haza kell jönni, és megint csak szembesülni a magyar valósággal.
Ez a kiküldetés jogszabályilag kedvező feltételek között 2 évig lehet, utána haza kell hozni a kollégát, és egy rövid magyarországi foglalkoztatás után ismét lehet külföldön foglalkoztatni. Tehát ennek korlátot leginkább a vállalkozás életképessége szab, hogy mennyire tud külföldön munkát vállalni, mennyi időre és milyen kondíciókkal.
És egyébként ebben milyen lehetőségei vannak a magyar, akár mélyépítőknek, akár magasépítőknek?
A tapasztalat az, hogy inkább a kisközepes vállalkozások és az épületépítés területén dolgoznak külföldön, nagy többségében alvállalkozói konstrukcióba, ahol elsődlegesen a élő munkával, szakmunkás mérnöki tudással állnak rendelkezésre. A külföldi munkavállalás súlypontja Németországban, Ausztriában és Hollandiában van jelenleg, magyar oldalról.
És egyébként az a 2 év, amit az imént említett, az akár reményeik szerint arra is elég lehet, hogy addigra talán a magyar helyzet javul, és ismét dübörögni fog az építőipar Magyarországon?
Teljesen biztos vagyok benne, hogy a most elhalasztott munkák ugye nem azért halasztódnak el, mert nincs ezekre a létesítményekre, felújításokra szükség, hanem finanszírozási problémák vannak, és 2 évet adunk annak, hogy ezek a nehézségek adott esetben helyreálljanak, és 2025-től nem csak, hogy az akkor aktuális munkák jelennek meg az építőipar életébe, hanem az elhalasztott munkák is, és egy pozitív ciklusban fogunk nagyobb fizetőképes kereslet mellett dolgozni.
Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.